Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Köszöntöm a nézőket, és ezúttal egy régóta ismert vendégünket, visszajáró vendégünket szeretném köszönteni a stúdióban, Kulcsár Istvánt, írót, újságírót. Első helyre hoztam azt, hogy író. Nem véletlenül, hiszen most már a 16. könyvet tartom a kezemben, a Nem ezt ígértétek című könyvet, és emlékszem, amikor először behívtam a stúdióba, akkor a 13-nál tartottunk.
Igen, és azóta, azóta
pont 3 év telt el, és 3 év alatt 3 könyv. Azért ez egy nagyon szép teljesítmény, látszik, hogy lendületben vagy. 87 éves korodra pedig büszke lehetsz.
Már 88-edik van, 88, közelebb
az
a 88-hoz.
Tényleg az ember ilyenkor már erőre számít, és arra büszke. Igen. Úgyhogy nem is teszem fel azt a kérdést, hogy lesz-e folytatás ennek a könyvnek, mert nem szereted ezeket a kérdéseket, és én biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása.
Végre valaki nem kérdezte meg. Ugye?
És viszont most úgy leülepedett bennem ez a könyv, igaz, hogy friss olvasmány élmény, ezt el kell, hogy mondjam neked, de olyan benyomásom van, hogy ugyan lezártad ezt a korszakot, de lélekben ez nincs lezárva. De próbáltad, ugye a könyv, vagy regény, ugye ez egy korrajz is, és egy regény is, ennek a nagyon színes egyvelege, majd erről is fogunk beszélni, és ugye egy, ha úgymond egy drámai vége van, egy drámai vége van, mint aki el akar búcsúzni ettől a kortól, mint aki le akarja zárni, hogy mintha kitörölni az emlékeiből. Volt ilyen szándék, amikor írtad?
Nem gondoltam végig, csak úgy gondoltam, hogy abból, ami a cselekményben van, szerelmi szál, politikai szál, ez volt a logikus, hogy úgy érjen véget, ahogy. De én nem érzem úgy, hogy ezzel bármitől is el akartam volna búcsúzni.
Velkó Péter, ugye a regénynek a főszereplője, egy tinédzser fiú, akiben akár rád is ismerhetnénk részben.
Részben,
igen, hisz regényről van szó, tehát azért a fantázia szülötte, de ismervén téged, te sűrűn jártod a könyvtárakat.
Pontosan, tehát
ahhoz, hogy készült ez a könyv?
Ez a könyv úgy készült, ha már a dolog technikai részénél tartunk, hogy a Szabó Ervin könyvtárban 1945-től 49-ig szorgalmasan végignyálasztam az újságokat, méghozzá különbözőket, tehát a kommunista Szabad Népet, a szociáldemokrata Népszavát és Világosságot.
Amit a családban is olvasott édesapád, ez igaz? Például a könyvből ez kiderül?
Hát igen, végeredményben igen, és a Polgári Demokrata Világot is, tehát nekem ez szükséges volt ahhoz, hogy a napi eseményeket, meg az akkori kort föl tudjam idézni pontosan korhűen.
Igen, és ez végigérződik, ugye a cselekmény, az a szerelmi szál, te ezzel kezdted, de azért ez nem volt igazán erős benne, csak a végére mondjuk, de inkább érzem azt, hogy egy nagyon pontos korrajz akar lenni, tehát politikai többféle aspektusból, de mindig ott van az ember a kisfiú szemével nézett, ha bár kisfiú.
Később már nem kisfiú.
Igen. És, de lépten nyomon nagyon cinikus, szatírikus részek is vannak benne. Én egyet talán föl is olvasnék, mert ez nekem nagyon tetszett, mégpedig akkor, amikor Magyarország hadat üzent ugye az Egyesült Államoknak, és akkor Roosevelt a külügyminiszterével beszélt, tárgyalt erről, hogy mi történik, hogy miféle ország ez a Magyarország.
Bocsánat, hogy közben szólok, ez egy akkor divatos vicc volt.
Na, ez igen. Na, akkor viccként olvasom igen. Föl. Tehát miféle ország ez a Magyarország, és egyáltalán hol fekszik? Királyság Közép-Európában, Mr. President, válaszolt a külügyminiszter. És ki a király? Az pillanatnyilag nincs nekik. És kiük van? Egy kormányzójuk, Horthy Miklós altengernagy. Értem, szóval van tengerük? Nincsen, Mr. President. Van valami területi követelésük az USA-val szemben? Nincsen, uram, Romániával szemben van ilyen követelésük. Hát akkor miért nem nekik üzennek hadat? Mert az a szövetségesük. És mit tud még mondani a magyarokról? Azt, elnök úr, hogy ez az egy egészen különös nemzet. A legnagyobb költőjük szlovák volt, a legnagyobb írójuk sváb, és a legnagyobb antiszemitájuk zsidó.
Ez a legnagyobb író, aki sváb volt, az a Herceg Ferenc, és a legnagyobb antiszemita Imrédi Béla, akiről ugye az ellenfelei kiderítették, hogy volt egy dédszülője talán, aki zsidó volt, és kénytelen volt lemondani, mint miniszterelnök. Na most ez annyiban, ez egy vicc. Na most már mint ez nem vicc, vicc az a elnök beszélgetése a külügyminiszterével. Viszont igyekeztem másút is korabeli vicceket belefűzni, amikre még emlékszem, és amik bizonyos fokig jellemzik a kort, és amelyekre ma már valószínűleg senki sem emlékszik. Tehát ez mindenképpen jellemző rá. Ugyanakkor benne van a nagy politika, és a miniszterelnök kénytelen volt lemondani. Így.
Igen, szóval, és azért itt, ha már zsidó témánál tartunk, azért az egész regényen végig húzódó vastag ecsettel megfestett történet a zsidó, ugye a kisfiú is eleve egy zsidó kisfiú.
Nem egészen, bocsánat, csak az édesanyja. Csak az édesanyja. Fél zsidó, ami...
Hát jó, hát aki édesanyja révén zsidó, az...
A zsidó törvények szerint, igen, az akkori magyar törvények szerint ez nagyon bizonytalan volt. Nem csak a magyar törvények szerint, hát Hitlernek voltak tábornokai, legalábbis egy biztosan, aki fél zsidó volt. Tehát ezt lehetett így is fölfogni, úgy is fölfogni, és a törvények sem rendelkeztek egyértelműen arról, hogy lehet-e katona, vagy munkaszolgálatos legyen, hogy kell-e hordani a sárga csillagot, vagy nem. És végeredményben általában abba az irányba tolódott el, hogy ő kereszténynek számít.
Azért mégis egy bolyongó kisfiút láttunk Budapesten, aki 3 napon át étlen szomjan bolyongott, illetve tovább bolyongott, de 3 napig például nem is evett. Ez mennyire személyes élményed, vagy hogy történt ez?
Ez nekem nem személyes élményem, viszont találkoztam egy asszonnyal, és akkor velem egy idős kislányával, tehát az 12 éves volt, akik október 15-én, 44-ben, tehát szálasi hatalomátvételen napján elmentek hazúról, és nem tudták, hogy hova. És egész éjjel sétáltak, nem mertek hazamenni. Másnap beültek egy moziba, véget ért az előadás, elmentek egy másikba, ott húzták át a napot, aztán megint egy éjszakát az utcán töltöttek. Tehát nem személyes élmény, de hasonlóról hallottam, közvetlenül találkoztam vele.
Igen, és ennek a motivumai, ennek a kisfiúnak a sorsában is benne vannak, ezért is kérdeztem rá. De azért ilyen 50-50% a te életed is? Tudom, hogy édesapád végül is Izraelben élt, ugye ő?
Igen, hogyne.
Mit lehet tudni róla?
Azt lehet róla tudni, hogy ő, túl hosszú, hogy elmondjam, hogy mikor tért ki reformátusnak, ennek köszönhetően én reformátusnak születtem, azután a munkaszolgálatban egyszerre csak rájött arra, hogy ő zsidó, elkezdett héberül tanulni, a felszabadulás után jelentkezett a hitközségen, megtért, hogy azért, hogy ő kitért. A Magyar Cionista Szövetség alelnöke volt, és 1950-ben ment el Izraelbe, ahol is kórházigazgató volt, azután az Eichmann-perben, aki Eichmann, nem kell, hogy elmondjam, igen, hogy ki igen, volt, igen. Aki német részről Magyarországon a deportálásokat igazgatta, Eichmann-perében elmeszakértő volt, aki megállapította, hogy az embere beszámítható.
Igen, ez hogy, fontos, kulcskérdés volt.
Hogy komplikáltabb legyen a dolog, van egy féltestvérem apám második házasságából, akinek viszont ő maga az izraeli flottánál szolgált, nem tudom, 9 vagy 10 évig, mint továbbszolgáló. nagy darab gyerek, 1,90 m magas, úgyhogy ő vitte Izrael zászlaját a díszszemlén. Azt szokta mondani, hogy ő az őseinek a hagyományait folytatja, az anyai nagyapja tudnélik, egy vitéz szombati szolenszki huszárezredes volt, aki Kassán úgy hírhet antiszemita, aki Kassán úgy lovagolt be a kórházba, a kávéházba, vagy az üvegen keresztül. Úgyhogy ilyen bonyolult és komplikált a világ.
Igen, és ilyen történeteket akkor még meg kell írnod, ezek nagyon érdekes dolgok. És hát édesanyád, ugye itt fontos szerepet kap a könyvben, itt az anya
igen.
alakja is, akit aztán végül deportálnak.
Ez
és viszont, édesanyádat is deportálták?
Ez egész precízen a leírása. Édesanyámat a nevelt lányával, nevelt nő, fogadott nővéremmel együtt október végén bevonultatták 44-ben megint csak a zuglói kisokpályára.
Tényleg Zugló, kétszer igen. is előfordul a könyvben.
Igen. És aztán innen aztán igen, gyaloghajtották őket Kőszegig, ott volt lágerben, onnan tovább borzasztó körülmények között közéjük lövöldöztek, és május elején az amerikaiak szabadították föl. Na most ezt a történetet a nővérem megírta a saját gyerekeinek és unokáinak a tanulságára, úgyhogy innen merítettem a teljes leírást arról, erről az időszakáról anyámnak.
Aki Fazekas Anna, és ő is ismert költő, leginkább költő, ugye az Öreg néne őzikéje,
igen.
az egyik legismertebb.
Igen, hát jó néhány nemzeték ezen nőtt fel, hogy
van,
úgy mondjam.
Így van. Végül egy utolsó kérdés talán, hogy a mai történéseket látva, például a Horthy 100, a kitörés napja, a becsület napja, és ezek a gyalázatos történetek, amik körülöttünk, amik körbevesznek minket,
igen.
ezeket hogy éled meg, és mit tudsz üzenni a fiataloknak ennek kapcsán?
Ez nagyon, hogy hangzik, hogy mit üzenek a fiataloknak?
Röviden kell üzenni, mert különben elvész a fiatal ebben a történelmi kavalkádban.
Ismerjék meg a történelmet, és rá fognak arra jönni, hogy mennyire kell büszkének lenni arra, hogy a nácik védték a várat az utolsó pillanatig szerencsétlen magyar katonákkal együtt, míg a magyar katonák és magyar csendőrök egy másik része a Vörös Hadsereg oldalán ostromolta a várat, ez a bizonyos önkéntes ezred. Úgyhogy aki megismeri a történelmet, és megismeri azt, hogy mennyi disznóság történt, hogy százezreket, fiatalokat, gyerekeket, öregeket deportáltak, gázkamrába küldtek, a Dunába lőttek Budapesten. Ha erre gondolnak, akkor nyilván óvakodnak attól, hogy tiszteljék azokat, akik ezeket a hagyományokat akarják folytatni.
És azoknak javasoljuk ezt a könyvet is. Nagyon köszönjük Kulcsáry Sán, hogy eljött a stúdióba, és köszönjük a könyvet is, ajánlott olvasmány.
Köszönöm szépen.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me, cause I can count on you.
Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Yes, how are you?
Édesapjának volt egy álma. Beváltotta ezt az álmot a hazája? Kérdem Martin Luther Kinget, Martin Luther King fiát, aki nagyapja és apja után harmadikként viszi tovább ezt a nevet a családban. Martin Luther King a Georgia állambeli Atlantából válaszolt kérdéseimre.
Absolutely not. The dream, you know, some would say, and I
egyáltalán nem. illetve sokan mondják, hogy az az álom, amit az édesapám a szabadságról, az igazságosságról és az egyenlő bánásmódról szőtt, már egy rémálommá vált. De azért én inkább úgy fogalmaznék, ennek az álomnak a valóra váltása még mindig várat magára. Édesapám a szegénységet, a rasszizmust és az erőszakot az emberiség három ördögének nevezte. A szegénység ismét nő. A rasszizmus ismét erősödik, és az erőszak továbbra is része a társadalmunknak. Édesanyám is egész életében azért küzdött, hogy ezt a három ördögöt száműzzük az életünkből. De amíg nem találjuk meg mindezek gyökerét, küzdenünk kell. Addig édesapám álma nem is fog megvalósulni. A mai realitás pedig ezt mutatja.
Hogyan látja az elmúlt három hét történéseit? Minneapolisban kipattant a szikra, lángba borította az országot, minden államban tüntetnek a rendőri erőszak ellen és az igazságosságért.
I think that there are a confluence or a number of reasons why now, but the most significant reason.
Úgy gondolom, hogy most egyszerre sok minden összeadódott, egymásra rakódott, de a mostani fellángolásnak a legfőbb oka az a 8 perc 46 másodperc, amíg egy rendőr egy olyan ember nyakán térdelt, aki segítségért könyörgött. És ezt az egész világ láthatta. De itt Georgiában is számos példát hozhatnék fel arra, hogy milyen embertelen bánásmódban részesülünk. Hajnali egykor betörnek egy nő házába, és tévedésből egy vétlen nőt lő le a rendőrség. Hosszú a sor, és az emberek megelégelték ezt a helyzetet. De épp pár napja itt Atlantában is indokolatlanul lőtte le a rendőr a fekete Richard Brooksot. A Minneapolis-i George Floyd halála után is minden ugyanúgy folytatódik. A rendőrség pedig azért meri folytatni, mert tettüknek nincs következményük. Amíg büntetlenül azt tehetnek, amit akarnak, ennek nem lesz vége soha. Ha nem zárják a rendőröket börtönbe bűncselekményért éppen úgy, ahogy ők zárnak börtönbe másokat, gyakran igazságtalanul, addig semmi jóra nem számíthatunk. És ugyanúgy szembe kellene végre néznünk a rasszizmussal is.
Rasszistának tartja a rendőrséget?
Igen, rendszer szintű rasszizmust tapasztalok a rendőrségeken. Hiszen a lakosságnak csak a 13-14%-a a fekete, miközben a bebörtönzötteknek a 45, helyenként 60-70%-a. És ezen azt is értem, hogy szinte a feketékre szakosodott a rendőrség, és ha kézre kerítik őket, akkor is másoktól eltérően kiméletlenül bánnak velük. Csoda, hogy ebből most már tényleg elegünk van. Ez olyannyira immorális, hogy ennek kell határt szabni. Itt állj, és ne tovább. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezt most már nem csak a feketék mondogatják, hanem egyre több fehér is. Hisz látja, hogy nagyon sok fehér tüntet a feketékkel együtt, mert ők is akarják a tényleges változást.
Maga is a saját bőrén tapasztalja a faji feszültséget? A családja, rokonai, esetleg a szomszédai elszenvedtek hasonló rasszista indítatású incidenseket?
Well, I would say yes, racism. All black people at some point experience some level of racism.
Nagy általánosságban igen. Minden fekete megtapasztalta a rasszizmus legkülönfélébb formáját. Ezt elmondhatom a feleségemről, aki gyerekkorától kezdve megért ilyen helyzeteket, de elmondhatom a lányomról is ugyanezt. Ugyanakkor, mivel én közszereplő vagyok, és az ifjabb Martin Luther King fia, velem másképp bánnak. Közvetlenül nem vagyok elszenvedője az ilyen incidenseknek, de sajnos ez nem jelenti azt, hogy körülöttem nem történnek ilyen esetek. De határozottan állítom, hogy ezt nem érdemeljük meg, mert mi különbek vagyunk annál, mint amit rólunk feltételeznek. Küldetésem is az előítéletek ellen küzdeni, amíg csak kell. És mivel most úgy látom, hogy egyre több fehér ismeri el, a dolgoknak változniuk kellene, szerintem soha nem volt ekkora lehetőség a változásra, mint most. És amikor 2008-ban megválasztottunk egy fekete elnököt, Barack Obamát, akkor sok fehér azt gondolta, magunk mögött hagytuk a rasszizmust, hogy az már a múlté. Nem, épp az ellenkezője történt. Az ő 8 éve alatt a felszín alatt erjedt a rasszizmus. És Trump elnöki választásakor kirobbant ez a feszültség, mert a kampányából ez egyenesen következett. És az elmúlt években csak rosszabbodott a helyzet. Trump óriási hibája, hogy megosztja az embereket, ahelyett, hogy összehozná őket. Mert nem az egységes nemzetben gondolkodik, és ez nem viszi előre a hazánkat, de az emberiséget sem. Ez visszavisz a múltba, amikor a feketéket lenézték és megkülönböztették.
Nem gondolja, hogy itt az ideje, hogy valaki a mozgalom élére álljon? A fekete életek számítanak, mozgalom képes lesz az egyenlőségi harcot megvívni?
A fekete életek számítanak mozgalom, csak egy eleme ennek a mozgalomnak. Szerintem a teljes társadalmi összefogás nélkül nem tudjuk megvívni a harcunkat. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem támogatom őket abban, amit most tesznek. De úgy gondolom, hogy most a legfelső vezetéstől a legalsóbb rétegekig mindenkit be kell vonnunk az egyenlőségért vívott harcba. Ugyanis ezt a problémát nem a feketék kreálták, hanem a fehérek. Éppen ezért nélkülük változás sem lehet véghez vinni. Elszánnak és célra törőnek kell lennünk, hogy a társadalom egészén átmenjen a változtatás.
Egyetért a rendőrség felszámolásával?
Well, I don't know if it's abolishing, but it certainly is transforming the system.
Nem tudom, fel kell leszámolni. Sokkal inkább a működését kellene átalakítani. Amire már van jó példa, New Jersey állam. Camden városában feloszlatták a rendőrséget, és teljesen új struktúrában újjászervezték. Látványosan csökkent a bűncselekmények száma, és emberi módon kezdtek el viselkedni a rendőrök. Noha, köztük voltak olyanok a régi állományból, akiket újra felvettek. Minneapolisban most erre készülnek, de szerintem nem kell megszüntetni, csak megreformálni a rendőrségi struktúrát.
Túl sok fegyver van az utcán. Mit gondol az alkotmány második kiegészítéséről? Egyetért a fegyverviselési jogkal?
Most nem vitás, ez az egyik sarkalatos törvényünk, és meg kell mondjam, egyetértek vele. Bárcsak ne lenne ilyen elvadult barbár társadalmunk, hogy fegyvert kelljen viselni ahhoz, hogy megvéd magad. Tudom, szűk látókörűségre és némi szarkazmusra val, amikor azt mondjuk, hogy hát ez van a törvény. Mert hogy civilizált társadalmakban erre valóban nem lenne szükség. Teljesen új törvényhozásra és kormányzati rendre lenne szükség ahhoz, hogy az emberek ne érezzék kényszernek a fegyverviselést. De az alkotmány második kiegészítése miatt most ez a helyzet. Értetlenül állok szemben azzal, hogy egyeseknél rengeteg fegyver van. Megértem, ha valakinek a birtokát, tulajdonát kell megvédeni, de miért kell emellett még sok száz fegyver? Nem kellene ennyire félni. Megítélésem szerint minden társadalom jobbá válhatna fegyver nélkül, vagy kevesebb fegyverrel. Egy napon talán eljön ennek az ideje is. De nem egy hamar, az az érzésem.
A fehérek felsőbbrendűségét hirdető mozgalom bázisa izmosodik. Ön szerint ebben tetten érhető az elnök felelőssége is, például a Charlottesville-i narratívája miatt, ahol autóval a tüntető tömegbe hajtott egy szélsőjobbos, egy ember meghalt, 28-an megsebesültek. Még 2017-ben, és Trump nem ítélte el a történteket.
Well, I think the president stokes fear.
Az elnök szítja a félelmet. Olyan közeget teremt, ahol az egység helyett, amitől országunk erősebb lenne, csak a félelem nő és a megosztottság. Megy azok után, akik fegyverpártiak. Nem értem, hogy miért kell olyan katonai tűzerejű fegyvereknek engedélyt adni, mint az Uzi vagy a MAC-10-es, amelyek tárából 30 másodperc alatt több százat ki lehet lőni. Ezek borzalmas, gyilkos fegyverek. Az elnök és csapata teljesen be van ágyazva az NRA-be. Amit az Országos Fegyverszövetség mond, az szerinte is úgy van jól. És amit ők kérnek, azt az elnök teljesíti is. Trump volt az első elnök, aki felszólalta a fegyverlobbi országos konferenciáján. Az egy dolog, ha az elnök megvédi a második alkotmányt, de miért kell őket promotálni is? Egy elnöknek egészen biztos, hogy nem ez a feladata.
Egyetért azzal, amit az elnöktől hallunk, hogy az úgynevezett antifa, azaz az antifasiszta csoportok szervezik a mostani tüntetéseket, és hogy ők szélsőséges baloldali csoportok lennének?
Talán egy-két tüntetésben maguk is részt vesznek, de nincs elég információm arról, hogy az erőszakért őket hibáztassam. Azt tudom, hogy ha bárhol kaotikus helyzet alakul ki, azt ők ki is használják, mert erősen kormányellenesek, Trump ellenesek. Valóban úgy tűnik, mintha tetéznék a bajokat, ezzel együtt én nem ítélem el őket, de nem is támogatom. Az a helyzet, hogy sok eredője van a mostani feszültségnek. Az elnök olyan helyzetet teremtett, amelyben egymásra halmozódtak a problémák. Több csoport is hasonló és közös félelmeket ismert fel, és ők most mind egymásra találtak sérelmeik. Én egyáltalán nem ítélem el a tüntetéseknél radikálisabb lázadásokat, de elfogadhatatlannak tartom a fosztogatásokat.
Az ön édesapja 56. decemberében egyik beszédében a szovjetek által elfojtott magyar forradalomra is kitért, sajnálkozva. Illetve arról beszélt, hogy Amerikának az emberi jogokért, a demokráciáért és a szabadságért folytatott harcban vezető szerepet kell játszania a világpolitikában. Mi a helyzet ezzel a vezető szereppel ma?
Well, I think that there have been
Valóban történtek kísérletek arra, hogy erre példát mutassunk, de egyes személyekkel haló próbálkozásain túl nem látom, hogy a kormány ezt a nemzetközi szerepet méltóan betöltené. A helyzet épp fordítva van, az emberi jogokat ma megsértik az Egyesült Államokban, és ez a mostani vezetés bűne. Persze lózungokat hallunk, hogy mi vagyunk az emberi jogok élharcosa, de a valóság nem ez. Márpedig ez az ország szava hihetőségét is megkérdőjelezi.
Joe Biden demokrata elnökjelölt képviseli a feketéket? Segíteni tudja a harcukat?
Nem kérdés, hogy szembeütlő a különbség Trump és Biden között. Utóbbi hidakat épít a közösségek között, előbbi rombolja a meglevőeket is. Bidennek valóban szoros a kapcsolata az afroamerikai vezetőkkel, és terve is van az együttműködésre. Trumpnak nincs. A gazdaság is csak azért ment jól a pandémia előtt, mert Obama megteremtette hozzá a lehetőségeket. Kétlem Trump elnöknek azt az állítását, hogy több feketének adott volna munkát, mint bárki más. Nem, azt a piac teremtette. Szóval Biden lehetőséget ad majd a fekete közösségnek az érvényesüléshez.
Mit gondol a konföderáció szobrok ledöntéséről, a zászló égetésekről?
Minden egyes szobrot le kellene bontani, mert nem méltóak a jelenünkhöz és a múltunkhoz, az ország történelméhez sem. Amit a feketékkel tettek, a konföderációs állami vezetők méltatlan és igazságtalan volt. Azt gondolom, itt az ideje ezeket a szobrokat mind a múzeumba szállítani. Nem díszíthetnek egy-egy teret, egy-egy épületnek nem lehetnek a jelképei. El a múzeumba verjük.
Hogyan emlékeznek meg az emancipáció napjáról? A Juneteenth ünnepéről, ami az amerikai rabszolgaság végleges eltörlésének 155. évfordulóját ünnepli az idén.
A USA Today újságban egy véleménycikkem jelenik meg az ünneplés napján június 19-én. Leginkább arról írok, hogyan történhetett meg az, hogy a törvény ugyan kimondta a rabszolgaság eltörlését, azonban két éven át mégis fennmaradhatott a rendszer, mert elhallgatták a törvényeket a rabszolgák elől. Míg végül Texas elfoglalásával véget nem vetettek a törvénytelenségeknek. Fontosnak tartom ezt a megemlékezést, mert vigyáznunk kell, hogy soha többé elő ne fordulhasson a történelemben. Nem csak a mi hazánkban, de sehol a világon.
Gondolom azért önnek is van egy álma. Mi az?
Amit egész életemben kezdettől fogva mondok, imádkoznunk kell a változásért. Dolgoznunk kell a változásért, hogy mi legyünk végül maga a változás. És amíg a szeretet nem győzedelmeskedik, addig a harcnak sincs vége.
And if love has not yet won, then the battle is not yet over.
Nyilatkozta rádiónknak Martin Luther King, harmadik a sorban, a nemzetközileg elismert emberjogi harcos Martin Luther King fia. Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Egyetlen elnök sem próbálta eddig befolyásolni az Amerika hangját, a Szabad Európa rádiót, a Szabadság rádiót létrejötte óta. Trump elnök ebben is kivétel. Úgy döntött, rossz a régi vezető és új vezetőt nevezett ki a rádiókat igazgató ernyőszervezet, azaz a Globális Média amerikai ügynöksége a US Agency for Global Media élére, Michael Peck személyében. Donald Trump korábbi kiszólásai már jelezték, nem tetszenek neki az Amerika hangja hozzáintézett kérdései a Fehérházban tartott sajtótájékoztatókon. Volt, hogy Kína pártinak minősítette. Amikor a járvány kitörésekor az amerikai hangja megkérdezte tőle, miért nevezi a koronavírust kínai vírusnak. Nem tetszik egy kicsit rasszistának lenni? Kommunista jelzők is elhagyták az elnök száját, ha róluk mondott véleményt. S hogy mi ez a USAMG, a Globális Média amerikai ügynökség? 1942-es a náci propagandát kiegyensúlyozandó ügynökség gondozásában működnek az előbb felsorolt rádiók, illetve honlapjaik. De alája tartozik a Rádió Marti, a Kubai Rádió Szerkesztőség, a Közel-Keleti Rádió, a Szabad Ázsia Rádió. 25 országban, 23 nyelven közvetítenek. És hamarosan, a mostani tervek szerint augusztustól, szeptembertől Magyarországon 1993-as megszűnését követően tehát ismét jelentkezik a Szabad Európa Rádió, a SZER, de nem klasszikus rádióformában, hanem információink szerint honlapot üzemeltetnek majd.
Az átalakulás érdekelne.
Meg is kerestem a magyarországi szekció nemrég kinevezett vezetőjét, Csák Gyulát, aki az 1951-től 42 éven át működött rádió irányítását veszi át. Mi történt az anyaszervezettel? Elmondta, ebben nem ő, hanem a Prágai Központ az illetékes, a Szabad Európa Rádió Prágai Központja. Persze az újrainduló magyar szerről is megszerettünk volna tudni részleteket, de most éppen erről sem lehet nyilatkozni. Lombozottunk le. Persze azért próbálkoztam a Prágai Központtal is, ahol készségesen fogadták hívásunkat.
Yes, I'm the spokesperson for Radio Free Europe, Radio Liberty, but unfortunately we're not commenting on the situation.
A Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió, ami hagyományosan a volt Szovjetunió területén működött, és egyébként működik most is, sajtóközpontját képviselem, de ebben a pillanatban nem kommentáljuk a helyzetet. Hogy mi a helyzet? A helyzet az, hogy nem csak a Globál Média amerikai ügynökségének elnök vezérigazgatóját menesztették. Miután két évi húzavonát követően június 4-én Michael Peckert megszavazta a republikánus többségű szenátus az anyavállalat vezetőjének, június 17-én az új vezér első intézkedése volt, hogy az összes működő külföldi rádió elnökét kirúgja. Velük szolidaritást vállalva pedig felállt a székéből Amanda Bennett is, az Amerika hangja vezetője. És úgy tudni, mások is beosztottak, régi, megbecsült munkatársak. Nem is csodálkozhatunk tehát azon, hogy a jelenlegi helyzetet senki nem kívánta kommentálni, mert hogy nincs új elnöke a Szabad Európa Rádió Prágai Központjának sem. Hallani innen-onnan, hogy a szer életében radikális változások állnak be Michael Peck irányítása alatt. Sokan meg is kérdőjelezik, hogy vajon ehhez neki van jogosítványa? Mert hogy a kollégák olyan dolgokkal találják szemben magukat, amilyeneket eddig nem volt módjuk szerencséjükre megtapasztalni. Minden esetre bárki utána nézhet, minden működik a megszokott rendben, mintha mi sem történt volna. Az újságírók teszik a dolgukat, pedig hát a felszín alatt hallgat a mély. A történtekre magyarázatot keresve fordultam Jeremy Wienockhoz, a Center for American Progress Agytrust Harvardon végzett média szakértőjéhez. Ez az agytrust Obama egykori elnökválasztási kampányának egyik meghatározó intézménye volt. Mi történt az elmúlt hetekben az amerikai médiában, ami mindig is a világ élvonalában állt, és függetlenségét mind a mai napig senkinek nem jutott eszébe megkérdőjelezni, úgy általában.
The big changes coming to the US media agencies basically start with Trump appointing a man named Michael Pack.
Igen, a változások leginkább ott kezdődtek, amikor Michael Packet kinevezték a Globál Média élére. No már most őt egy lapon említik általában Steve Bannonnal, aki Trump elnök egyik tanácsadója volt, még mennie nem kellett. Steve Bannonról pedig tudnunk kell, hogy Trump 2016-os elnökválasztási kampányának központi figurája volt. Akkor a Breitbart News fő ideológusa, akit leginkább szélsőjobbosként tudnék leírni, mint az alt-right mozgalom egyik figuráját. Michael Peck kinevezése pedig szinte olyan, mintha Steve Bannon ültették volna az intézmény élére. Márpedig olyan intézményről beszélünk, amelyik a független média megteremtésén azt képviselve dolgozik évtizedek óta azokban az országokban, ahol gyakorlatilag nem létezik független média, ahol a sajtószabadság nem létezik. Ez a vezércsere pedig egyértelműen bizonyítja, miként tekint a globális média ügynökségre a Trump kormány. Maga alá hajtja és még előtte támadja is, ami nagyon nem szokványos ebben az országban. Amerika hangját Donald Trump kínai propagandaeszköznek kiáltotta ki, pedig az csak átvette az AP amerikai hírügynökség egyik jelentését a koronavírus helyzetről. Merőben új jelenség ez az amerikai médiában.
Mi az elnök célja? Miért csinál politikát a médiából? Aminek függetlensége akkor most már meg is kérdőjelezhető?
Azt gondolom, hogy az elnök célja az, hogy az államilag az adófizetők pénzéből támogatott független média orgánumból, amelyik a magas színvonalú újságírást és a szabad sajtót reprezentálja, a saját elképzelésének és ideológiájának alátámasztására propagandaeszköz csináljon. Ráadásul ez a Michael Peck arról híres, hogy az erősen jobboldali alkotmánybíró Clarence Thomasról készített kritikátlan dokumentumfilmet. De ennek a folyamatnak a része Richard Grenell, a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatóvá történő kinevezése is, ami nemrég történt. Előtte német nagykövetként szolgált, és már akkor is a jobboldali, mi több szélső jobboldali német mozgalmakkal tartotta a kapcsolatot, méghozzá nyíltan. Nem úgy tűnt, mint aki a demokrácia iránti elköteleződését bizonyította volna, és ezzel együtt az amerikai érdekeket sem képviselte jól nagykövetként Németországban.
Rossz üzenetet küld, amit most elmondott. Nem mellesleg ön is bizonyára tisztában van azzal, hogy Magyarországon is hasonló a helyzet. A média nagy részét úgy tűnik, a kormányfő tartja a kezében központi irányítással. Ugyan a Szabad Európa Rádiót most tervezik újraindítani hazánkban, de akkor vajon milyen üzenete lesz a rádiónak, ha közben Amerikában elnöki irányítás alá, ha úgy vesszük persze, Steve Bannon irányítása alá kerül a globális média.
I would absolutely agree that this sends a terrible message around the world.
Csak egyetérteni tudok önnel. Borzalmas üzenete van, hogy az Egyesült Államok elnöke, aki ezidáig a szabad világ és a szabad sajtó megtestesítője és jelképe is volt egyben, ezentúl már nem képviseli a sajtószabadságot, csak annyiban, amennyiben az egybeesik a világnézete hirdetésével. Sőt, most már nem csak ebben mutat majd hasonlóságot a magyar miniszterelnökkel, hanem abban is, hogy Putyinhoz és a Fülöp-szigeteki Duterte-hez hasonlóan ő is autoriter vezetővé vált. Mindezek tetejébe lerombolja azt az imást is hazánkról, amit eddig a sajtószabadság terén képviselt. Azt az értékrendet, amit például az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió, a Szabad Ázsia Rádió is közvetített éppen azért, mert működési területén az adott országban éppen abból volt hiány.
Fennáll a veszélye annak, hogy ezzel a lépéssel ráteszi a kezét a sajtó jelentős részére, vagy legalábbis ezt a célt tűzte ki magának, hogy ezzel bebiztosítsa az újraválasztását is novemberben?
I think part of the reason that you are seeing these changes within, you know, Voice of America, Radio Free Europe, is because...
Szerintem része ennek a problémának, amit maga is érzékel az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió tekintetében, inkább az, hogy nem sikerült Trumpnak elképzelése szerint átalakítani a médiát. Épp emiatt lépett most egy nagyot, ez indokolja mostani próbálkozásait. Azt gondolom, talán van is miért bírálni az amerikai média egy részét amiatt, ahogy Trumppal bánt, ahogy az elnököt és intézkedéseit elővezette. Egyesek talán eltúlozták, amikor kétségbeesésüket fejezték ki az elnök rasszista kijelentései bigottsága miatt. Vagy amikor konspirációs teóriáit vették górcső alá. Ilyenkor Trump mi nagyobb elánnal esett nekik, megfenyegette, hogy beperdi őket, gyakran meg is tette. Aki neki nem tetszett, azzal nem bánt kíméletesen. Ugyanakkor az is kiderült, hogy mégsem tud velük mit kezdeni, mégiscsak erőtlen. És most minden eddiginél határozottabb lépésre szánt olyan magát, neki ment gyakorlatilag a sajtószabadságnak, ami viszont már engem is aggaszt.
Hogy látja a jelen pillanatban újraválasztásának esélyét?
What are Trump's chances to win again in the 2020 election?
Erre még most is azért nehéz megadni a választ, mert 2016-ban lyukas garas nem adtak azért, hogy Trumpot megválasztják. Sokaknak elég egyértelmű elképzelései voltak arról, hogy mi lesz a választás kimenetele. És kénytelenek voltak tudomásul venni a meglepő eredményt, reményeik szerte fosztottak. Nincsenek a felől kétségeim, hogy ugyanúgy van esélye most is, mint annak idején. Mert akkor is végig tudta vinni azt a céltudatos kampányt, amelyben ki tudott rúgni nagyon sok neki nem tetsző republikánust. A baloldali médiát is vissza tudta fogni annyira, hogy az ő elképzelései domináltak a médiában. És ha most ez tovább fokozódik, akkor az valóban nagy csapás jelent az alkotmány első kiegészítésére, a sajtó és szólásszabadság alkotmányos jogára. Akkor meg fogja támadni azt a számunkra demokratikusnak nevezett értékrendet is, ami igazgatta a médiát, és amit külföldön is hirdetett az Egyesült Államok. Hogyha ez a forgatókönyv megismétlődne, akkor még nagyobb támadást fog intézni mindazon értékek ellen, amelyek meghatározó jegyei voltak az amerikai demokráciának. A másik, ami engem szintén különös aggodalommal tölt el, hogy a republikánusok teljes mellszélességgel kiálltak mellette. Ugyanezt láttuk már a 2016-os kampányban is. Elnökség első két évében még megtapasztalhattunk némi ellenállást a részükről, azonban egyre sikeresebben törte le az ellenállóbbakat, és álltok át az oldalára szinte teljes egységben a konzervatív pártársai. Hogyha 2020-ban is megnyerné a választást, akkor a fékek és ellensúlyok rendszere végképp megbomlana. Ez nem vitás.
Ez már a demokratikus vezető miben létét is megkérdőjelezi.
Igen, itt egy kényes ponthoz érkeztünk, mert hogyha ez valóban így lenne, akkor most kiépülő autokráciája nem csak a sajtót érő támadásokra fog korlátozódni. Hajlama az autokratikus rendre való kiépítésre már most is kiütközik azzal például, hogy számos autokrata vezetőt invitál a Fehérházba, és például szívesen lát olyanokat is, akik a saját hazájukban sem adnak a sajtószabadságra. Ahelyett, hogy örködne a sajtószabadságon, már most is azt az üzenetet küldi a Fehérházból, hogy a sajtószabadság számára semmilyen értéket nem jelent.
Nyilatkozta a rádiónak Jeremy Wienak, a Center for American Progress, az Amerikai Progresszióért Központ média szakértője Washingtonból. Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglótunk mai vendége, rendező, fordító, egy fiatal tehetséget köszöntök a stúdióban, Pányik Tamást.
Szép napot!
És régóta szervezzük ezt az interjút. És azért a bal szerencsés véletlenek közben jönnek, mert hogy egy színi előadásra szerettünk volna beszámolni, a Hadszín Teátrumban egy különleges darabot adtak volna elő, épp a napokban lett volna a bemutató, de hát tudjuk, hogy a koronavírus felrúgott minden forgatókönyvet, de azért még van esély arra, hogy előbb-utóbb a tavasz folyamán, vagy akár a nyár elején el tudják játszani ezt a darabot. Milyen darabról van szó? Mutassa be nekünk pár szóval, és mint fiatal tehetséget, zuglói tehetséget mutatnám be önt.
Ez az Izgas fel című thriller musical, amiről szó van, ez egy kamara musical, tulajdonképpen egy off-Broadway kamara musical, amit Stephen Dolginov írta a zenéjét, ő írta a szövegét, és a dalszövegeket is ő szerezte. Ez egy igaz történeten alapuló musical sztori, ami 1924-ben két elképesztően intelligens, fiatal, több nyelven beszélő zseni tulajdonképpen, akik Chicagóban éltek, őróluk szól, és arról, ahogy ők...
Fel akarják rúgni a társadalmi normákat.
Fel akarják rúgni a társadalmi normákat.
Hát és két tehetség, csak ez teheti van.
Hát igen, és az egészben az az érdekes, hogy ők értelmiségi, jómódú zsidó fiúk voltak, és a Nietzsche tanai és az übermens elmélet az, amitől ők megrészegülnek, és úgy gondolják, hogy rájuk nem vonatkoznak a társadalom szabályai.
A Nietzsénél mit ért, Nietzsche alatt most mit értünk?
Tehát Nietzsche übermens elmélete.
Ja, az ő übermens elmélete.
Az az übermens elmélet, amitől ők azt gondolják, hogy egyszerűen őket ez feljogosítja mindenféle tetre, és előbb elkezdenek kisebb piti bűncselekményeket, nem tudom, milyen kis lopások, betörések, nem tudom, egy elhagyatott raktár felgyújtása, és ezután már semmi nem elég, és egyre nagyobb és nagyobb dolgokra vágynak, míg kitalálják azt, hogy ők az évszázad bűntényét szeretnék elkövetni.
És ő szerint ez megvalósult? Ez már abban ott van?
Én azt gondolom, hogy igen, és hát ez egy teljes mértékben igaz történet, és nagyon sok olyan dokumentumfilm is van, amik személyesen az egyik szereplővel készült, a másik meghalt a börtönben, de az egyikük 34 év börtön után szabad lábra került. Ő írt egy életrajzi könyvet, és ennek az életrajzi könyvnek, meg az egyéb dokumentumok alapján írta meg ezt a darabot Stephen Dolginov, de nagyon-nagyon sokan feldolgozták, Hitchcock is csinált ebből a sztoriból egy filmet, a Kötél című film, nem ezek a nevek, meg nem teljesen ilyen a sztori, de ez ihlette, azt tudjuk, hogy ez ihlette.
Mennyire van a mai valóságra netántán a magyar visszhangok, vagy valóságra átültetve?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nincsen átültetve, kicsit formájában, meg kicsit látványvilágában közelít a mához, de még bizonyos motívumokat, meg bizonyos ruhadarabok stílusát is próbáltuk megőrizni az 1920-as éveknek.
Jó, hát igen, egy klasszikus darabról van szó, tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy áthallásos legyen bármilyen tekintetben is.
Meg azt gondolom, hogy nem csak azért nem kell áthallásosnak lennie, hanem mert még mindig mai napig aktuális az, amiről szól, mert ugye ez az egész ügy a halálbüntetés eltörlésének az első mérföldkövéről szól. Tehát volt egy ügyvéd, akit úgy hívtak, hogy Clarence Darrow, és ez a Clarence Darrow ő karolta fel ezt a két fiút, és tulajdonképpen ő lett a védőügyvédjük, és ő az egész életét és munkásságát arra tette fel, hogy a halálbüntetést, mint intézményt megszüntesse.
Hát ez nem sikerült még mindig, igen.
Hát bizonyos, azért a világ nagy részén
igen,
már...
Igen, az Egyesült Államokban aztán meg
hát ott még ott, helyzet, hát igen, de tulajdonképpen azért azt kell mondjuk, hogy Európán belül, meg úgy a világ nagy részében igen. Ezt sikerült átütni.
Civilizációban azért ez átjött, igen.
És ő neki van egy nagyon híres védőbeszéd, de amit egyébként jogászok, ügyvédek tanulnak is, tehát hogy ez benne van úgy a szakirodalomban, és ezt a védőbeszédet, ezt mi lefordítottuk, Cseh Dávid Péter barátommal, kollégámmal, ővel lefordítottuk egyébként az egész darabot, ő főleg a dalszövegeket, én főleg a prózát, és hozzá, amit találtunk, azt még így beletettük.
Ha már zenénél tartunk, ugye azért ez a zenei pálya innen indult Zuglóból, Liszt Ferenc általános iskola,
igen,
ugye?
A Liszt Ferenc
aztán
általános.
A Szent István gimnázium, cselló, és még...
És gitároztam
és gitár, igen. Megvan még ez a zenei mindennapos élmény, vagy csak úgy helyel közel?
Ez abszolút megvan, most egyébként pont a napokban elővettem a gitáromat, és elkezdtem rajta játszani, mert így a karanténban úgy nagyon, vagy hát így mindenki próbál otthon maradni, és minél biztonságosabb körülményeket teremteni a szeretteinek, és pont a barátnőmmel elkezdtem tanítani gitározni, mert olyan jó érzés volt, mert eddig igen. Sose volt rá időm,
jó
hogy elővegyem.
Igen, igen. Igen, egy kicsit felfordítja az életünket, és újra kell gondolni a hétköznapi stratégiát.
Egy csomó mindent újra fel lehet fedezni, például igen, most igen. Elmegyünk majd kirándulni, meg egy csomó olyan dolgot, amire eddig nem jutott idő.
De zene, maradjunk még a zenénél, hiszen ahogy nézem, a maga rendezői vagy asszisztensi munkatársi pályafutása a zene körül forog. Operák, operettek kúsznak be itt a képbe. Tudom, hogy a szegedi szabadtéri játékokra is készülnek, méghozzá, ha jól hallom, Vitrai Tamás fellépésével.
Igen.
Hogy jön ide egy, ugye, Néró történetbe, ugye egy Handel darab lesz, az Agrippina, hogy jön ide Vitrai Tamás, és hogy alakult ez a kapcsolat?
Hát ez tulajdonképpen úgy volt, hogy engem felkértek az Agrippina megrendezésére, és utána a szegedi szabadtéri játékok vezetőségével arról próbáltunk meg beszélni, hogy nekik az egy trend, vagy az egy megszokott dolog, hogy az operákat valami nagyon nagy hírességgel, vagy egy bármilyen típusú közvélemény által elismert személyiséggel uh-huh. próbálják meg népszerűbbé tenni, és volt már külföldi nagy énekes, az elmúlt években volt műkorcsolyázó, volt tulajdonképpen a Hári Jánosban a Gérard Depardieu volt, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle
tehát
és
a komoly
fajta...
zenét akarják nagyon közel hozni.
Hát, hogy igen, valami olyat, ami valami olyan személyiséget, aki értéket közvetít amúgy is, és hogy ezt a rendkívül érzékeny műfajt, ami az opera, és azon belül ez egy barokk opera, tehát ami még talán annál is speciálisabb, mint amilyen egy opera.
De ez nem volt műfaj idegen a Vitrai Tamásnak.
Nem, mert elképesztően szereti az operákat, ő fiatal korában minden nap, vagy hát amikor csak tudott, operában ült, és egyébként mostanában is, például pont az elmúlt hetek évben, amikor még lehetett moziba menni, akkor megnéztük a Metropolitanben, Metropolitan közvetítését
tévén keresztül, vagy
az Urániában uh-huh. volt, igen, és az Agrippinát játszották pont, és egy elképesztően izgalmas 21. századba átemelt rendezést néztünk meg, csodálatos énekesekkel, elképesztő rendezésben. Ők 4 óra 20 percbe játszották, tettük a teljes terjedelmét játszották.
Ez mennyi lesz?
A miénk az nagyjából 2 óra plusz egy szünet lesz, tehát hogy valamilyen nézőbarátabb változat, igen. Nyilván sokat lehet belőle húzni.
És akkor próza is lesz benne azért, legalábbis a Vitrai.
Próza annyi lesz benne, amit a Vitrai Tamás el fog mondani, de az, hogy tulajdonképpen ő neki mi a szerepe az egész cselekményben, annyit mondhatok, hogy kommentátor lesz, és annyit mondhatok, amennyit már elmondta máshol is, hogy ez egy nagyon bonyolult és sok szálon futó víg opera, aminek az intrikái, bonyodalmas cselekményében
lényes dolgok.
Ebbe fog tudni segíteni tulajdonképpen a nézőknek, ennek a megértésében a Vitrai Tamás.
Láttam, hogy azért Szentpétervár és Minszk is benn van az ön életrajzában, azért ez egy érdekes kanyar, és az is ugye zenei vonalon. Hogy került kapcsolatba velük, és milyen projektek voltak ezek?
Szentpéterváron a Kánkán című musicalben voltam rendező munkatársa, rendezőasszisztens. Ez egy magyar csapat volt teljesen ennek az alkotó csapata, Kerény Miklós Gábor rendezte, Barta Viktória koreografálta, Rákai Tamás volt a díszlettervező, Gyarmati Ágnes volt a jelmeztervező, Somfai Péter volt a világítás tervező, és én voltam az asszisztens.
És nagy siker volt?
Hatalmas siker volt, ott Keró már több mint 10 éve dolgozik ebben a Szentpétervári musical operett színházban.
És maga most ment ki először?
Én nekem ez volt az első, de most talán lesz még egy december környékén a Lehárnak a Fraszkitta című operettjét fogja Keró színpadra állítani, és lehet, hogy én is kimegyek, hogyha budapesti munkáim engedik.
Rendező, munkatársként.
Igen.
És a Minszki történet is ehhez hasonló?
Igen, az ehhez
hasonló. De ott valami más mű volt?
Ott Straussnak a Denevér című operettjét csináltuk meg, és ott is ez egy nagyon érdekes színház, ez egy operaház, de nyitottak az operett műfaj felé is, és tulajdonképpen egy elképesztően egy olyan országban, ahol ami, mint Fehér Oroszország, ahol tulajdonképpen sok színházi épület van, de operettet és operát azt a talán két intézményben játszanak egész Fehér Oroszországban, és egy ilyen típusú, nagyon frekventált intézményben dolgozhattunk, aminek rendkívül szigorú szabályzata van, nagyon ilyen vaskalapos rendszerben működik, és mégis valami olyan előadást sikerült csinálnunk, azt hiszem, vagy azt érzem, ami így átütő erejű lett, és amilyen azt mondták nekünk, hogy ilyen siker az elmúlt években nem volt náluk, hogy ennyiszer a betervezett előadásokon kívül újabb és újabb időpontokat hirdetnek meg belőle.
Ja, akkor ez egy hosszabb periódus volt.
Hát igen, ez egy 2 hónapos próbafolyamat volt, és azóta megy gyakorlatilag minden hónapban 1-2-3-4 előadásban játsszák ezt kint. Mi természetesen nem vagyunk már kint, meg nem szoktunk kiutazni, majd amikor leveszik, és utána újra műsorra tűzik, akkor lesz egy felújításunk valószínűleg.
Ugorjunk vissza egy picit még a gyerekkorba, Zugló és a zenetanulmányok. Liszt Ferenc, mennyire volt meghatározó ez a zenei oktatás és a zenei élmény?
Hát teljesen meghatározó volt, mert egyrészt én nagyon-nagyon szerettem a kórusban énekelni, tehát hogy ez az egyik, ami mai napig előttem van, amikor a Carmina Buránán vagy Székely Fonóban ott énekeltünk a kis kék talárunkban, meg a fehér gallérba. az, hogy a cselló az annyira nem maradt meg. Tehát a cselló az 3 év volt, nagyon szerettem egyébként, de utána
hát
valahogy
igen,
a gitárra...
Hát igen, 5-6 óra kell, hogyha az ember hát kitartson igen. mellette.
Hát igen, és a gitár az inkább megmaradt, tehát azt tovább vittem, volt egy zenekarunk gimnáziumba később, tehát a zene mindig ott volt, mert gimnáziumba is jártam kórusba, úgy utána leszerződtem az Operett Színházba, ahol szintén minden nap zene volt, meg zene lesz, utána különböző külsős produkciókban, és tulajdonképpen egyetlen egy prózai előadásban dolgoztam, de az is tele volt zenével. Tehát, hogy én csak zenével találkozom.
És mi az irány? A zene is lesz a jövőben? Az Izgass fel, ez ugye darab, ugye, ami most május környékén azért remélhetőleg előadásra kerül, azért jó zenei, de azért átmegy most már egy ilyen drámai műfajba, színjáték műfajba is, ugye?
Hát igen, de végig kíséri a zene, tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan pillanat van, amikor nem szól a zene. Tehát ebben van körülbelül 20 darab dal, és azon kívül ilyen aláfestő, összekötő zenék vannak azért.
És Hegedűs D. Géza is a színpadon lesz.
Hegedűs D. Géza nem lesz a színpadon, Hegedűs D. Gézának a hangja hallható, ő Clarence Darrow ügyvédnek az eredeti védőbeszédéből olvas fel egy részletet. Egyébként Trill Zsolt, Alföldi Róbert és Földes Eszter adják a bizottsági hangoknak a hangját, ők tulajdonképpen, ugye ezt még nem mondtam el, de az egész történet úgy épül fel, hogy van az idős Neten, aki 34 év börtönbüntetés után a kegyelmi bizottság előtt elmeséli az egész történetet, és abban reménykedik, hogy feltételesen szabadlábra helyezik, és ahogy átéli ezt a történetet, ahogy elmeséli a hangoknak, úgy elevenedik meg a múlt, és a fiatal Neten meg Richard eljátszák, és az idős Netenben...
Ez izgalmas színpadra vitel lehet.
Igen, és ezen kívül ugye Hegedűs D. a Clarence Darrow-nak a hangja, és Peller Anna a rád bemondónak a hangja, tehát hogy vannak ilyen különböző hangbejátszások, és 100 zongorával játsszuk az előadást, ez így is van megírva, tehát ez az eredeti szerint 100 zongorával kell játszani, és tulajdonképpen ez a három színész, Vég Péter az idős Neten, Horváth Dániel és váltója Kovács Máté egyetemi hallgató, most végzős a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és ők játsszák a fiatal Netent, és Cseh Dávid Péter játssza a Richardot.
Hát akkor előre a nagyszabású tervek felé. Pányik Tamás, köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Köszönöm. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.